Gábor táplálkozás, biológus, élelmiszertudománnyal foglalkozó ember vagyok. És fő feladatom, hogy az élelmiszer, a táplálkozás és az egészség mai nap nyelőcső gyomor problémák közötti összefüggést igyekezzem feltárni. Az elmúlt években azt hiszem, fény derült azokra az ismeretekre, azok jó részére, amelyek a gyomorbetegségek, a reflux, a nyelőcső és nyelőcső problémák, és az étrend közötti összefüggést felmutatják, megmutatják, feltárják. Gondolom tudják, hogy a tej mítosz megdőlt, tehát a gyomor fekére adott tej nem hozott megoldást. Nagyon sok évig ajánlották a tehéntejet refluxos betegeknek gyomorfekére. Pár percet persze segít, mert lefogja a gyomorsavat, majd rátermeli a gyomoros savat. A szódabikarbóna hasonlóképpen, és több ilyen szabály vagy elv dőlt romokban az elmúlt években. És mind a mai napig időnként előfordul a tej ajánlása. Szeretnék tehát néhány új dologra is rámutatni, vagy régi új dologra, és elmélyedni a részletekbe, ahogy ezt egy bölcs ember mondta. Szent György Albert azt mondta, hogy a táplálkozás nem fejeződik be az étel elfogyasztásával, hanem akkor kezdődik. Azt hiszem, szervezetünk számára az étkezés, az a nyelés utáni időszakra tehető. Jól lehet, nem szoktunk sokat foglalkozni az elfogyasztott étellel, hiszen ki emlékszik arra tegnap, mit reggelizett, vagy mit ebédelt. A szervezetünk viszont éppen ennek a hatása alatt áll most, hogy reggel mit ettünk, esetleg tegnap este mit ettünk. A szervezet általában egy 24 órás terminusban dolgozik, jó esetben, tehát az egyik nap reggelén elfogyasztott étel, a másik nap reggelén el kell, hogy távozzon legkésőbb. 16-24 óra alatt. Hogyha ennél több időt tartózkodik a gyomor, illetve a bél traktusban, ebben a 9 méter hosszú csőben, csőrendszerben az étel, később salakanyag hajlamosít betegségekre, gyulladásokra, akár karcinómára, ugye kolonkarcinóma, vastagbélrák, végbél problémákra. Itt tetszenek tehát látni a szájtól egészen a bél végső szakaszáig terjedő, meglehetősen összetett, bonyolult működési tápcsatornát, ahogy a nyelőcsőtől elindul, és inkább lapoznék egyet, mert a következő ábra eléggé el nem ítélhető módon kiterítette az emésztőrendszert. Itt egy picit talán jobban követhető, ahogy a nyelv, a nyálmirigyek, három nyálmirigy, a nyelőcső, a gyomor, egy másfél liter űrtartalmú, horog alakú, izmos falú, üreges szerv, középvonalunktól, ugye nem pont a szimmetria tengelyünkben található, visszalépek, tetszenek látni, középvonalunktól enyhén balra fekvő, horog alakú, izmos falú, üreges szerv, jobb oldalunkon inkább a máj epe, bal oldalunkon inkább a gyomor található. Tehát a gyomor után hasnyálmirigy, pankreász, a patkóbérrel szinte összenőben, itt megy hozzá egyébként az epe, a duodénumba, tehát a patkóbérbe bekerülve, hasnyálmirigy, váladéka nedve, és az epe, majd a sok méter hosszú, több méter hosszú vékonybél, ahol emésztés, elemekre bomlás, felszívódás, majd vakbél, és vastagbél, ahol víz visszaszívódás, vitamintermelés, a bél baktériumok összetett funkciója, munkája, és a távozás, ez az a folyamat, ami fenntartja életünket, előmozdítja vagy károsítja egészségünket. Ez a 9 méter hosszú, mintegy 9 méter hosszú cső határozza meg életminőségünk döntő részét. Általában 60-70%-ban, de legalább 50-60%-ban az emésztés befolyásolja életminőségünket, vagyis aki nem vigyáz a gyomrára, a bélrendszerére, ott súlyos életminőség romlás, fáradékonyság, hiányállapotok, gyulladások, félelmek, szorongások, sok minden életbe lép, amit el szeretnénk kerülni. Önmagában helyes étrenddel, az emésztőrendszer karbantartható, merem mondani, karbantartható, lelki egyensúllyal, étrenddel és testedzéssel párosuló életvezetés, életvitel. Merem mondani, hogy kiemelkedő, átlag feletti, jó életminőséget és maradandó egészséget ígérhet. Nyilván vannak születési hajlamaink, született hajlamaink, génjeink, de az újabb eredmények szerint a helyes életmód ezekre is vissza tud hatni. Míg a helytelen táplálkozás, főleg az ásványi anyagok és vitaminok hiánya a genetikai stabilitást is sajnos rontja, vagyis a születési genetikai problémáink rossz táplálkozás esetén hamarabb és sokkal drasztikusabban életre kelnek, aktiválódnak és létrejöhetnek. Az ábrán a szájüreg funkcióját látjuk, illetve nyelv alatti mirigy, ugye nyálmirigy, állkapocs alatti mirigy és fültőmirigy. Ez a három nyálmirigy működteti a száj emésztését, a szájüregben zajló folyamatokat, és számtalanféle anyagot termelnek. Ezek között a legfontosabbak az elektrolitok, ionok, az enzimek, különös tekintettel az amilázok, keményítőbontó, rizs, burgonya, kenyér, diófélék, üvelyesek, amilázok. Elindul a keményítőbontás, nagyon fontos folyamat, elégséges jó rágás hatására a keményítők jól bomlanak, rossz rágás hatására a keményítők rosszul bomlanak, és hasnyálmirigy később bérrendszeri problémák léphetnek fel, akár allergiák, érzékenység, vastagbél problémák, mert emésztetlen keményítő részek, láncok juthatnak a vastagbélbe, aminek neki állnak a gombák, a kóli és a különböző rossz flórák, rossz baktériumok, nem csak a hasznos flóra, és így eltolódik a bélflóra egyensúlya, ez gyulladásokat, irritabilitást fog eredményezni. Immunglobulin A, immunglobulin G, lizozim, ezek immunrendszert védő, falusejteket aktiváló anyagok, és a mucin nevű anyag, ami gyomorvédő, ezt fogja megvédeni a gyomrunkat a gyulladásoktól és a fekélytől. Tehát az elégséges rágás hatására elégséges nyál képződik, és a nyál hatására a gyomrunkat a nyál védi. Mellesleg a nyálban lévő anyagok enni adnak a bélbaktériumoknak is nem is keveset, tehát prebiotikus hatásúak. Hadd kérdezzem meg, hogy miért szoktunk kenyeret szárítani, úgy mondjuk szikkasztott pékáron. Pirítósnak is nevezzük, bár a pirítós egy picit más, mint a kétszersült. Kétszersült, szikkasztott, másnapos kenyérnek is, vagy zsömlének is nevezzük. Ugye amikor valaki szárazabb kenyeret fogyaszt, ami egyébként a gyomornak az egyik legjobb barátja, szemben a friss meleg keltésztával, ami elképesztő károkat okoz a gyomorban, illetve az epének és az egész bérrendszernek az ellensége, a friss meleg, főleg keltészta, a nem keltészta, hanem az élesztő nélküli kovásztalan tészták, azok annyira, mondjuk egy palacsinta, az annyira nem okoz gondot, de a meleg tésztafélék általában mind, akár élesztős, akár nem, azért nehézséget okoznak az emésztésben, és bizony epegörcsöt is kiválthatnak, tehát problémákat okoz egy lángos, egy fánk, ugye, nem is kell említsem, de aki például sonkafélékből füstölt pálcot, húskészítményből, szalámifélékből sokat fogyaszt, az sem lesz barátja, sem a gyomornak, sem az epének, sem a patkóbélnek. Erről nem sokára szeretnék egy picit többet beszélni. A pirítósnál tartottam. A pirítós hatására speciális gyomorvédő anyagok képződnek a szájban. Szeretném megkérdezni, hogy szoktunk-e a pirítóshoz inni valamit. Egy picit tabu témával foglalkozom most, mert a pirítós készítésnek a célja, hogy a száj, üreg, a gyomor és a bél védelmet szolgáljuk. Attól kezdve, hogy valaki a pirítóshoz teját iszik, tejet, kávét. Nyilván, hogy az ember igényli az ilyen száraz, folytós ételekhez, mint a pirítós, a folyadékot. De ezzel biológiailag már is problémát okoztunk, hiszen a pirítós, ami mint a szivacs magába szívja a folyadékot, nem a szájüregben nem indít el ilyen védő, protektív hatást sem a gyomorban, hanem beszívja az általunk fogyasztott folyadékot, ezáltal elveszítjük azt az előnyt, amiért az egész projektet végrehajtottuk, tehát a szárítást, illetve a pirítós készítést. Csak jelzem, hogy bizonyos szokások, mint a pirítós tejával, biológiailag haszontalan. És ezzel bizonyos mítoszokat, hát nem terveztem, hogy összedöntök, csak jelzem, valaki kérdezné, hogy ugyanakkor áruljam el, hogy akkor hogyan adjuk a pirítóst. Nyilván a folyadékot, és ez megint nem könnyű kérdés, a folyadékot étkezés előtt egy 20-25 perccel fogyasztjuk el, és lehet, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, amit mondok, de a pirítóst önmagában, salátákkal, vagy gyümölcsel, vagy zöldséggel fogyasztjuk el, amelyek szintén tartalmaznak nedvességet. De egészen más, mert enzimeket, élő anyagot, rostokat, és sok mindent tartalmaznak, amelyek hasznosak, előnyösek, szemben egy kávéval, egy tejjel, egy tejával, a kettő között ég és földön különbség. Megyek már is tovább, tehát beszéltem arról, hogy milyen fontos, hogy alapos rágást igénylő, szárazabb terméket fogyasszunk. És érdekes, hogy ha az ember beteg, lázas, akkor rögtön a pirítóst előírják, nem? Vagy a kétszersültet. Érdekes. És hadd idézem Márai Sándort, a füves könyvét, a Márai füves könyvét, aki azt írta, hogy ha nem akarsz beteg lenni, időnként viselkedj úgy, mintha beteg lennél. Vagyis, hogyha nem akarsz gyomorbeteg lenni, akkor időnként nézd meg, nézd utána, milyen a gyomorbeteg étrendje. A gyomorbeteg étrendje az krumpli diéta, rizs diéta, illetve pirítós, tehát könnyű, párolt zöldségek. Gyümölcsöket is a gyomorbetegnél párolják. Ugyan egészségesnél nem javasoljuk, ugye, de nyilván. De érdekes, hogy egy párolt alma egyáltalán nem rossz. Bár nyilván nyersen javasoljuk az alma fogyasztását. De a párolt almánál, pirítós párolt alma, van, aki alma kompótnak nevezi, nyilván ezt azért kerülem ezt a kifejezést, mert az szirupos, cukros, amivel nem annyira barátja a gyomornak. Hát a párolt almánál jobbat el sem lehet képzelni, már csak azért sem, mert ugye a pároláskor almát mennyi ideig pároljuk? Hát nem sokáig, ugye? Tehát gyakorlatilag egy forrás után már kész is van. Tehát nem távozik igazán belőle C-vitamin. A nyerset mindenképp javasoljuk, sőt, Szabó Attila kollégám fog érkezni nem sokára, illetve a következő kiírt időpontban élő ételek címmel, és nyilván Attila arról fog beszélni, hogy milyen fontos az élő nyers táplálkozás. De van, aki nem bírja úgy emészteni. Van, aki savasodik, van, akit irítál a nyers alma, főleg a héja, és rajta van. Ilyenkor egy nagyon enyhe, nagyon könnyű párolást egy kis pirítóssal ki lehet próbálni, hogy mennyire nyugtatja, mennyire nyugalmat ad a gyomornak egy-egy ilyen kis egyszerű alapelv. A gyomor naponta 1 liter gyomorsavat termel, elég sok. Ez a gyomorsav bivajerős, egymásfeles pH-jú, tehát egy nagyon erős savról van szó. A nyelőcső lekíséri a falatot, bejuttatja a kis görbületen a gyomorban, hagymahéjszerűen felrakódik a gyomor nagy görbületére, tehát ez a nagy görbület, itt most éppen összehúzódási munkát látunk, a gyomor elkezd keverni. Fantasztikus az a munka, ahogy az ember gyomra dolgozik, elindítja a befűződéses mozdulatokat, mozgást, és ugye itt a gyomor hosszmetszetében, és tetszenek látni, ahogy a gyomor különböző izomrostokból tevődik össze. Egészen pontosan hosszanti, körkörös és ferde izomból. Minden izomzatnak megvan a maga idegrendszere, és megvan a maga sorrendisége, tehát hogy mikor lép működésbe. Mert ha a gyomor rosszul kever, akkor jaj nekünk. Mert akkor nem lefelé, úgynevezett spirál lefelé keverést alkalmaz a gyomor, tehát lényegében úgy kell dolgozni a gyomor idegrendszerének, hogy az úgy keverjen, hogy időközben ne legyünk rosszul. Ugye? Mert hogyha a gyomor rosszul kever, ha rosszul dolgozik, hogyha a ferde, a körkörös és a hosszantízom rosszul húzódik össze a rossz sorrendben, akkor én most nem fogom elmondani, hogy mit eredményez. A lényeg az, hogy nagyon rossz felé fog menni az étel, és ugye amikor hány inger hányás van, akkor sajnos ezek az izmok más idegimpulzus kapnak, és nem lefelé, hanem másfelé fognak dolgozni. Nyilván erről én most nem szeretnék beszélni. A lényeg, hogy a gyomor mindig tudja, és pontosan tudja, mit kell csináljon, mert sav van benne. Általában egy projekt, egy működés, tehát egy étkezés utáni működés, az nagyjából 5 óráig tart. Természetesen a gyomor nem emészt 5 órán, mint csak azt kéne nekünk, ha csak nem valaki töltött káposztát fogyaszt. Egyébként minden olyan étel, ami olajos, még az olajos hal is, hát szinte a leghosszabb ideig az olajos hal tartózkodik a gyomorban. Az olaj, mert maga a hal, az nem igényel sok emésztést, de az olajos hal már igen. Az olajos húsok, a sertéshús, a zsíros sajtok, a zsíros túrófélék, általában az olajban sült ételek, nagyon sok időt, ott már akár 6-7 órát is tartózkodhat a gyomorban, a gyomor nem tud az olajos ételekkel bánni, mert nincs a gyomorban lipáz enzim. Nincs zsiradékbontó enzim, csak nagyon kis mennyiségben. Ezért a gyomor az olajos ételeket nagyon nehezen viseli, úgymond tárolja, és igyekszik hagyni, hogy lazuljon, mert a gyomor enzimek nem férnek hozzá, ugye olajban, zsírban úszik minden, az ilyen vajas ételek, ezért nagyon csínyen bánunk a zsiradékkal, és ha valaki megteheti, hogy lecitint fogyaszt, lehet kapni egyébként szója lecitint, nem kell félni a szójától, mert nincs benne szója igazából. A szójából kinyert zsiradék a lecitin, ez emulgátor, ez segít az epe működést. Lehet kapni granulátum, illetve tinktúra vagy folyadék formájában is lecitint. Mellesleg minden nyers diófélében, csíráztatott gabonában, vagy hüvelyesben, és minden hidegen sajtolt olajban van lecitin. Hoztam magammal most a gyártótól hidegen sajtolt lendmagolajat, elképesztő mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmaz. A hidegen sajtolt lendmagolaj és nagyon magas a lecitin tartalma védi a nyelőcsövet, védi a gyomrot. Ugye a lendmagban lévő nyálka anyagok, nem túl sok van a lendmagolajban, de valamennyi van, nagyon kellemes, nyugodt, békés és harmonikus működést biztosítanak a nyelőcsőnek, a refluxbetegek számára pláne, a gyomor kisgörbületének. Sajnos ugye, aki szeret éjgyomorra fűszeres, csípős, forró leveseket fogyasztani, ott a gyomor kisgörbületén nagyon gyorsan felmaródások, helyi kis helyi vérbőség kapcsán kis, hát, hogy fogalmazom, kis pontocskák képződnek, amelyek hamar be is gyógyulnak, később hegek alakulnak ki. A hegek nagyjából 40 éves kor fölött már összenőhetnek, és gyulladást, nehogy Isten, rákbetegséget vagy kezdődő daganatot okozhatnak. Ezért nagyon vigyázzunk a gyomrunkra, mert ugye, még egyszer mondom, másfeles kémhatású savval dolgozik, üres gyomor, a tele gyomor értelemszerűen már talán ennél lugosabb, tehát mondjuk egy 2,5-es, inkább 3,5-es, vagy még lugosabb savval dolgozik, de az üres gyomorba beválasztott sav elég agresszív. A gyomor tehát tárol, homogenizál, ahogy mondtam, 3 izomréteggel dolgozik, emészt, fehérjéket, a szájban melyik tápanyag bomlik? Emlékeznek? Szájban. Szénhidrát, köszönöm, amiláz, alfa-amiláz, szénhidrát. Mi történik a szénhidrátokkal a gyomorban? Tehát még egyszer ettünk kenyeret. Szájban alaposan megrágtuk, elindult nagyon gyorsan a szénhidrát, hosszú cukorláncok bomlása. Édessé ugyan nem válik, de bomlik. Különböző közepes szénláncú anyagok képződnek, eljut a gyomorba. A gyomor mit csinál a szénhidrátbontó amilázokkal? Leállítja. Az amilázok ugyanis csak semleges, gyengén, lugos kémhatásban dolgoznak, ez van a szájban főszabályként. A gyomorban a sav hatás leállítja ezt, és a gyomorsav hatására beindul a B-terv, a másik, ugye a pepszín bontás, köszönöm szépen, és az amiláz bontás leáll. Erre azért van szükség, mert hogyha a szénhidrátok cukrokká bomlanak, akkor azzal mi történik a gyomorban? Elindul a fermentáció, az erjedés, és ezt el kell kerülni. A gyomor ezért nagyon nem szereti az egyszerű cukrokat, legalábbis a gyorsan erjedő cukrokat, hosszú ideig tartalékolni. Tehát a nagy, húsos, sajtos, úgymond a magyaros étkezési modell után elfogyasztott tortaszalet, cukros sütemény a gyomor számára nagyon rossz, nagyon káros, nagyon rossz működést tesz lehetővé. Erjedési termékkel képződnek, álmosságot váltanak ki, és ráadásul az emberek utána még isznak is. Ezáltal borzasztó lesz ez a gyomorműködés, mert a folyadékot a gyomornak először el kell távolítani, különben meg el sem kezdi a savelválasztást, vagy a pepszin kiválasztást. Mivel a víz, amit elfogyasztottunk, vagy egyéb ital kivonja a cukrokat a süteményből, az tovább fog jutni, egy inzulintermelés fog rögtön kiváltani. Közben a zsíros táplálék ott van a gyomorban, a megemelkedett inzulinszint leviszi a vércukorszintünket, ezért álmosak leszünk. Ráadásul még az agyból a vér kis jön, ugye, hiszen emésztést igényel a gyomor, ez egy fokozott fáradékonyságot, álmosságot indít el. És most egy normál magyar ebédről, egy hétvégi ebédről beszéltem, tehát lehet bőven változtatni még ezeken a szokásokon is. Ezért süteményt nem fogyasztunk, ha csak nem édességet reggel. Tehát a reggelibe úgynevezük édes reggeliket fogyasztunk, nyilván nem tortákat vagy krémes süteményeket, hanem édes gabona ételeket. A fontos az, hogy aki reggel édeset fogyaszt, az reggel se fogyasszon túl édeset, ráadásul ne rögtön a felkelés után, mert akkor beindul egy furcsa működés, ami végül nem olyan jó. Tehát a melatonin lebontást a cukor gátolja, ezért amikor fölkeltünk, hasznos még egy 30-60 percig csak folyadékot fogyasztani. Ez nagyon-nagyon segít és serkenti a melatonin lebomlását. Ugye ez egy pozitív folyamat, boldogsághormon képződik, ezáltal jó közérzetünk lesz. Ugyanez segít egy reggeli napfürdőzés, tehát folyadékfogyasztás. Ilyenkor napos időben egy picit, hát akinek van lehetősége kinyitni az ablakot, illetve kimenni az erkélyre, kiülni, nem kell sokat, nem kell órákat. Nagyon sokat tehetünk azért, hogy a szervezetünk felkészüljön, reggel a szembe jutó napfény, boldogsághormon termelő, melatonin lebontó, folyadékfogyasztás, ez mind-mind serkenti a szervezet hormonális felkészülését a napra, majd természetesen a folyadékfogyasztás után 30-60 perccel reggelit is fogyasztunk, édes reggelit, és az édességet nem fogjuk annyira kívánni az ebéd után. Miért nem emészti meg önmagát a gyomor? Mert van egy saválló fal, amit a mucin réteg képez, ez a nyálban is van, ahogy már mondtam, de a gyomor maga is termel ilyet. Stressz hatására a mucin termelés megzavarodik, bizonyos sejteknél termelődik, bizonyos sejteknél nem. Ideges hajlamú, szorongó, feszült, stresszes embereknél menedzser típusú betegségek között szerepel a gyomorgyulladás, gyomorfekély, illetve Seje professzor úr, Seje János féle stressz elmélet egyik kulcs eleme, a stressz hatására fellépő gyomor változások, a gyomor vérkeringése egyensúlyzavarral küzd, hogy kinek a gyomrának melyik része lesz beteg, vagy lehet betegebb, vagy gyengébb, ezt nem tudjuk persze. Általában a kis görbület, ahol minden falat, minden folyadék végigcsúszik, az a legérzékenyebb, ott alakul ki gyakran a felkély, illetve a patkóbél belső részén, a nyombél belső részén. Nagyon fontos tehát a megfelelő rágás, és hogy evés előtt egy 30-60 perccel bőséges folyadékot fogyasszunk, mert ez a nyálmirigyeket is feltölti. Folyadékfogyasztás, idegrendszeri hatás láz esetén a nyáltámolás visszaszívódik, egyébként beszéd esetén is így van. Tehát én most főszabályként így jártam, és ez jó is ilyen szempontból. Hangsúlyozom, hogy ha valaki evés közben mondjuk elkezd beszélgetni, ami nem biztos, hogy rossz dolog, csak azt mondja a magyar mondás is, hogy a magyar ember evés közben nem beszél, és ez nem azt jelenti, hogy most legyünk, most egymást intsük csendre, hogy ne beszéljünk, csak ez egy érdekes biológiai megfigyelés, úgy is mondhatnám, hogy amikor az ember evés közben beszél, akkor nem jól rág, akkor abszolút nincs szinte nyáltermelés, mert beszéd közben a nyáltermelés szünetel, és az egész emésztési mechanizmus megfigyelhető, egy végig beszélt ebéd után bizony nem jó az emésztés. Hogyha valaki odafigyel arra, amit eszik, nyilván szabad időnként beszélgetni, nem tilos, csak odafigyelve tudatos étkezés, az enzimek is másként termelődnek, és az egész szervezet fel tud készülni. Egyébként az evés előtti 10-15 perc kulcsfontosságú az emésztés szempontjából. Nem véletlenül találták ki a terítést, az ízléses, az asztalterítést. Tehát amikor az ember asztalterítőt vesz elő, nyilván ez nem biztos, hogy mindenkinél minden nap megtörténik, de az ízléses tálalás, a tányérok elővétele, a terítés, a virág elhelyezés, hadd ne soroljam, tudják, miről beszélek, ez mind része az egészséges táplálkozásnak, a nyelőcső, a szájnyelőcső gyomor felkészülésének. Nem beszélve az étel illatáról, ami ugye az orrba jutva elindítja a szájnyelőcső gyomoremésztést, sőt, még inzulin termelést is nagyon picit el fog indítani az étel illatának az érzése. Az agykémia. Az agyunkban van egy éhségközpont, és van egy jóllakottság központ. Az éhségközpontunk folyamatosan éhes. Az éhségközpontunk folyamatosan éhes, úgy is mondhatnám, hogy mi folyamatosan éhesek vagyunk. Azonban a jóllakottság központunk időnként, amikor jól lakunk, főleg akkor, azt üzeni az éhség központnak, hogy most egy picit nyugodjon meg, gátlást léptet életbe, és így nem vagyunk éhesek. Ahogy fogy a cukor a jólakottság agyi központjából, úgy egyre inkább megint éhesek leszünk. Ez a folyamat megy életünk végéig. Amikor a vércukorszintünk leesik, éhesek leszünk. Amikor a gyomrunk kiürül, éhesek leszünk, illetve amikor bizonyos hormonok képződnek, leptin hormon. Előfordulhat, hogy a gyomor nem üres, és éhesek vagyunk? Mert itt ugye azt tetszenek olvasni, hogy üres gyomornál éhesek leszünk. De az élelmiszereink összetételének megváltozása, lásd élelmiszeripar kulisszatitkai előadás, az élelmiszeripar új, modern élelmiszereinek, úgy nevezük junk food, tehát üres, haszontalan, rost, szegény, zsíros ételek hatására a gyomor sokat dolgozik, de nem kap elég tápanyagot a szervezet. Mert finomított ételek, vitamin, ásványanyag, szegény ételek, szűrt ételek, szeparált ételek, ezáltal a gyomor hiába kap ételt, a szervezet úgy érzi, hogy éhezik. Úgy nevezik ezt, hogy minőségi éhezés, tehát mennyiség van, de minőség nem olyan mértékben, mint régen. Nyilván, ha valaki mondjuk vörös lencséből készített egy lencsefőzeléket, és a zap pehely fasírtal, és kétszere teljes örlésű kenyérre elfogyasztja, én nagyon bízom benne, hogy 5 órán keresztül rá se tud nézni az étkezőre. De az is lehet, hogy még hosszabb időne. Mert az előbb említett kis példa, ugye a vörös lencse, esetleg egy tönkölylisztes habarással, a zappehely, vagy köles fasírt, vagy gombafasírt, vagy bármi más, ilyen típusú egészséges fasírt, és a teljes örlésű kenyér, netán még egy kis salátát is, nem titok, szoktunk hozzáadni. Még a sűrű főzelékekhez is egy káposzta, egy sárgarépa salátát, egy uborka salátát, a nyers miatt, fantasztikus vércukorszint beállítást hajt végre. Tehát hosszú ideig bírjuk, de egy fehér kenyérrel elfogyasztott egyszerű főzelék, mondjuk valamilyen tojással vagy húsfélével, hamar megéhezünk utána, és bár a gyomor még emésztést folytat, már éhesek vagyunk. Magyarul az élelmiszeripar olyan élelmiszereket gyárt, amelyeket elfogyasztva jól lakunk, de hamar éhesek leszünk, nasolási kényszert válthatnak ki. Amikor egy macska telelszi magát, kutatási eredmény, és inzulint adnak be neki, akkor a macskának alvás közben, nyilván a macska lefeküdt aludni evés után, a macskának beadja a kutató az inzulint, a macska vércukorszintje alvás közben leesik, és a macska fölpattan, nem sokára fölébred, és elmegy enni. Pedig a gyomra tele van. Ugye ezt sokszor meg lehet ismételni embereknél is, ezért a nasolási kényszer kiváltása ma már élelmiszeripari érdekké vált. Nem eladható, nem piacképes az az élelmiszer, ami hosszú ideig tehetségérzést vált ki, mert az ipar nem szereti. Tehát, ha megtetszenek nézni a teljes kiörlésű kenyeret gyártó cégek, mennyire maradnak a piacon, a fehér kenyeret gyártó cégek, mennyire maradnak a piacon, a felfújt zsemlék, amelyek hirtelen vércukorszint emelkedés, a cukrászati, édesipari készítmények, a finom pékáruk piaca, a vásárlóközpontokban mennyire megemelkedett. Ez mind arra szolgál, hogy elfogyasztunk egy kakaós csigát, 40% a zsiradék. Elképesztő. Nem is látszik rajta, mert egy száraz terméknek látszik. Nagyon sokáig van a gyomorban. A gyomor nem tud mit kezdeni az ilyen vajas, esetleg zsíros, fehérlisztes termékkel. Ez egy nyúlós, ragacsos masszává, egy zsíros masszává válik a gyomorba. És az ember újra éhes, és éhes, és megint éhes. Ez a nasolási vágy kialakulása. Szeretnék rátérni azokra a rend ellenességekre, amelyek jellemzőek Magyarországon. Szájnyelőcső gyomor betegségekről beszélek. Ismert a kolitis ulceróza, ismert a Crohn betegség. Ezek állítólag általában autoimmun folyamatok, bélflóra működéssel összefüggnek, nem tudják az okát, általában párolt növényi étrenddel egészen jól kézben tartható, hidegen sajtot, olajokkal. Most ennek a diétoterápiájában nem mennék bele. A lényeg, hogy vannak bizonyos, hogy ezek fekélyekkel is járó, aktív és passzív időszakot mutató betegségek, és van a gyomor, van a túl alacsony gyomorsav termelés, és a túl magas, túl sok gyomorsav termelése, a hiperaciditás. Melyik a jobb, melyik a rosszabb? Nehéz kérdés. Nem irigyeljük azokat az embereket sem, akiknek túl kevés a gyomorsavjuk. Nyilván nem fognak valószínűleg szenvedni gyomor fekélyben, de bélfertőzésben igen, vagy lehetséges, vagy nagyobb eséllyel, mert a kevés gyomorsav esetén nagyon sok fakultatív vagy feltételes kórokozó átjuthat a gyomron, hiszen a gyomorsav nem fertőtleníti az ételt, mert ez is feladata, és így a bélben sajnos nem steril, hanem bizony, hát úgymond fertőzött, vagy hát kórokozókat, gombákat is tartalmazó anyag kerülhet, ami borzasztó nagy károkat okozhat a bélfalra nézve. És mivel körbe vagyunk véve ma már sajnos élősködőkkel is, régen ezt szinte nem is szabadott említeni, hogy paraziták, de ma már azt kell mondjam, hogy a orsó és galantférek peték mindenhol ott vannak, az összes csigában Magyarországon, az összes ízeltlábúban szinte, ami parkokban van, ott vannak ezek a peték, fölszedik az ízeltlábúak és csigák. Ez elég nagy problémát jelent egyébként kisgyermekeinkre nézve. Nem vakul meg mindenki ettől, minden gyermek, de nagyon nagy veszélyt jelent ezek a peték. Áteresztő bélcsatornán keresztül felszívódhatnak. Nem alakul ki több méter hosszú furcsaság a bélben, de ezek a peték beágyazódhatnak, cisztákat okozhatnak. Felnőtt embereknél is jelen lehetnek. Fokhagyma, hagymafélék, grapefruit magcsepp, ezüst kolloid oldat, ezeket igyekszik eltávolítani. Tisztítókúrák, gyümölcs, zöldségnapok, nyers ételek, serkentik, segítik a ciszták felnyílását, és az ilyen típusú petéket és tartalmazó rendszerek kiürülését vastagbélem, illetve más kiválasztó szerveinken keresztül. Visszatérve az anyagra, a fekély. A gyomorfekély nyálkahártya a probléma, ahogy mondtam, a védelem megsérül, a nyálkahártya körülírt hiánya, ami a szubmukózába, tehát a gyomor különböző részeibe eljutva, nem mindegy, hogy milyen mélyre jut egy fekély. Kezdődő fekély begyógyulhat könnyen, hogyha az illető jobban vigyáz magára, elkezdi a szárított kenyeret fogyasztani, nem fogyaszt paradicsomlevet éppen abban az időszakban, tehát ezeket, ugye, mert az ott éppen nem segít, és igyekszik az ember úgy étkezni egy krumpli, rizs, párolt zöldség diétával, hogy a fekély kezdemény néhány napon belül meg is gyógyuljon. Ha az ember rá se hederít, hogy időnként szúrása van, időnként fájdalom, időnként étvágytalanság tipikus jel, nehogy azt higgyék, hogy a farkas étvágy a legnagyobb probléma, hanem az étvágytalanság. Az nagyobb baj. Tehát aki éhes, örüljön neki. Igaz, hogy mértéktartóan kell étkeznünk, és meg lehet hízni a farkas étvágytól, az éhségtől, az éhségérzettől, de amikor valaki azt érzi, hogy hetek, hónapok óta éppen nemrég kaptam egy ilyen telefont, étvágytalan. Na, az baj. Az étvágytalanság az, hogy nem bírok enni csak falatokat, az majdnem mindig azt jelzi, hogy a gyomor, ha a gyomor nem igényel enni, az az ösztöneink ellen való, hogy ott valami gond lehet, kezdődik egy probléma. Esetleg már-már hányinger, gyomorfájás és egyebek vannak. Ezek azt jelzik, hogy fekélykezdemény, gyulladás van a gyomorban, tehát az éhségérzet, tehát mindig a barátunk, ha főleg a rendszeres jelenik meg, az étvágytalanság pedig az ellenségünk. Ilyen szempontból összetett tényezők állnak a háttérben, agresszív, tehát durvább támadó és védő anyagok együttes játszanak szerepet a gyomorfekély kialakulásában, védőanyagok hiánya. Ha túl sok a sav a gyomorban, azt mi eredményezheti? Elsavasodik a szervezet. A túlsavasodott szervezetben túl sok hidrogén lesz. Ugye a sav az hidrogén. Amikor elsavasodik egy szervezet, hidrogén túlsúlya lesz, stressz, túl kevés nyomelem, túl kevés vitaminfogyasztás, zöldséggyümölcsök hátterbe szorítása, köles hajdén a helyett inkább búzát fogyaszt valaki, ugye akkor egy elsavasodás, a hús, állati termékek, sajtok, túrófélek erősebben savasítanak, a joghurt, kefir inkább semleges, enyhén lúgosító, tehát nem minden tejtermék erősen savasít. Szoktuk itt ostorozni a tejet és tejterméket, én magam is, de hozzá kell tenni az igazság kedvéért, hogy a tejsavasan erjesztett tejtermékek, aludtej, kefir, joghurt nem savasítanak. Nem is mondanám, hogy nagyon lúgosít, de semleges hatású, tehát egy elsavasodott szervezetnél egy könnyű erjesztett termék, tehát teljes savasan erjesztett, fermentált termék, de ez lehet savanyú káposzta is, hiszen az is teljes savasan erjesztett. Nagyon jó hatású lehet a bélfermentumokra, tehát a vastagbélre nézve. Túl sok savat okozhat, tehát rossz táplálkozás, túl sok stressz, vagy a túlfeszített fizikai tevékenység és a tempó, ugye a teljes termelés miatt. Fokozott pepsin aktivitás, túl sok hús, állati termék fogyasztásával a pepsin sokkal nagyobb mennyiségben képződik. Vegetáriánus, vagy úgy mondjuk kvázi vegetáriánus, tehát csak időnként húsfogyasztó, heti egyszer, kétszer halad baromfit fogyasztó embereknél, a pepsin aktivitás csökken, ezáltal a fekélyre való hajlam is jelentősen csökken. Ha valaki, ugye mi ugyan a vegetáriánizmust oktatjuk és ajánljuk, de ha valaki vegetáriánus és cukrászdába jár, akkor az elfogyasztott cukrászkészítmények, amelyekben nincs hús, hadd mondjam el, ugye, azok úgy elsavasítják a szervezetet, hogy egy gyomorfekélyre hajlamosítják, jól lehető nem eszik húst. És van olyan húsevő, aki hetente egyszer vagy kétszer eszik húst, akkor is sovány húst, de egyébként rengeteg zöldségfélét fogyaszt és gyümölcsöt, és egy lúgosítást hagy végre. Biztos érték, mit szeretnék ezzel átadni, hogy nagyon sok mindentől függ, nem csak a húsfogyasztástól, vagy a hús elhagyástól, hanem számos más tényezőtől függ az, hogy valaki elsavasodik, vagy nem. Tehát a vegetáriánus ember is élhet úgy, hogy borzalmas rossz a szervezetének a működése, és nem kiegyensúlyozott. És ha valaki mást is eszik, tehát vegyes táplálkozású, akkor is lehet egészségesebb. Nyilván a húsok ma már egész más kategória, mint a régi húsok, tehát erről sokat írtam. Csak szeretném jelezni, hogy előadásainkon nagyon fontos, hogy senki ne menjen el lelkiismeret furdalással. Tehát, hogy itt azt javasolták, hogy hagyjam el a húst, és most én nem fogom elhagyni a húst, mert én még szeretnék hetente egyszer vagy kétszer húst tenni. Nyilván akkor mellette a zöldség, párolt zöldség, nyers zöldség, gyümölcsfogyasztás, köles, tehát lugosító italek skáláját bővítjük, és hosszú távon lehetséges, hogy megszületik egy jó döntés. Ilyen szempontból, és akkor az ember már lemond bizonyos termékekről. Epesavak fokozzák a refluxot, illetve visszaáramlik a gyomorba. De ez nem a fönti, hanem az alsó, a gyomor kapu, amikor a gyomorba visszaáramlik az epe. Refluxot, illetve ez a bizonyos alsó reflux, ez gyulladást okozhat, és bizony komoly problémákat is. Nem ritkán, nem is a felső reflux okozza a problémát, a nyelőcsőgyomor, tehát a gyomor szájnál, hanem a gyomor kapunál lent, ahol visszáramlik az epe. Nem jól zár a gyomor kapu. Egyszerre túl nagy étkezések, rendszertelen étkezési formák, tejfogyasztás, nagymértékű tejfehérje fogyasztás és egyéb okokból a gyomorkapu is rosszul zárhat, epe betegségek, epe túltermelés és zsíros táplálkozáskor is visszaáramlás jöhet létre. Alkoholfogyasztás, dohányzás, bizonyos gyógyszerek, szalicilátok és a helikobakter, ezek okozhatják a gyomor problémákat részben, védő hatású a gyomorra nézve a rágás, a gyomor saját nyák termelése, a gyomor termel lugot, tehát bikarbonátokat, ezzel védi önmagát. Ennek a termelése is zavart, szenvedhet stresszes állapotban. Prostaglandinok, egyéb anyagok, ezek hormonok védik a gyomor falát. Ezek egy része genetikailag kódolt, más része étrendre befolyásolható. Gyomorfekély kezdemény tetszenek látni, ahogy a gyomorfalban egy kis felmaródás jön létre, egy erős, csípős, fűszeres étel, leves, éjgyomorra fogyasztva, egy mustáros, intenzív főétkezés, folyadékhiány esetén a gyomor nem kap elég nedvességet, és ha mélyülő fekély, tetszenek látni, hogy már a sav ott van benne, a gyomor sav, illetve a helikobakter is mélyíti a fekét, ami már a gyomor mélyebb, gyomorfal mélyebb rétegeibe hatolva, hát itt már tüneteket fog okozni, sőt, megkockáztatnám, hogy ugye itt már vérzés, vörösféltesteket is látunk, ha jól látom az ábrán, tehát itt már ez komolyabb dolog, ez már vérző gyomorfekély. Egyébként a volt Szovjetunióban homoktövis húsolajjal gyógyították a vérző fekélyt, mivel az Oroszországban a vodka egy viszonylag gyakrabban fogyasztott folyadék vagy ital, és ez nem ritkán okozott, és minden mai napig okoz vérzőfekélyt az éjgyomorra vodkát fogyasztó orosz és más nemzetiségű lakosságnál. Ezt Oroszországból származó emberektől tudom, a zsebben hordott kis üvegcséből gyorsan kortyoltak egyet, már nem a vodkából, hanem a homoktevis húsolajból. Lehet kapni nem túl sok helyen, egyébként herbaházban is más üzletekben homoktövés hús olajat, egy kis üvegcse 1500-2000 forint drága dolog, néhány csepp kell, 4-5 csepp kell egy kis vízbe, védi a gyomrot, kezdődő fekély begyógyítja, tehát csak jelzem, hogy nem muszáj rögtön gyógyszerhez nyúlni. Van néhány olyan nagyon jó kis anyag a természetben, amely védi a gyomrot, gyógyítja a fekélyt elég gyorsan. Az emberiség elindult egy olyan úton, aminek a végét önmaga se nézi meg, vagy tervezte be, most nem mondom, hogy nem látja, mert nem hiszem el, hogy az az élelmiszeripari mérnök, aki ilyet gyárt, és ehhez adja a nevét, az nem tudja, hogy mit csinál, hiszen ő is egyetemen végzett. Hát tudnia kell, hogy a szénsav, a koffein, a cukor együtt a szervezetben milyen enyhe droghatású, a nyelőcső gyomor problémákat előmozdítja, a refluxot nyilvánvalóan, és hogy hogy megy tönkre a mostani fiatalság felső emésztőrendszere, az elképesztő, ahogy erodálódik, erózió, tehát tönkrement el nyálkahártya pusztulás, jön létre az ilyen folyadékok energiaitalok hatására. Én meg vagyok döbbenve, én tudom, hogy az emberiség most egy lejtőn gyorsuló híramban halad, tehát majdnem azt mondom, hogy nem csodálkozom, de még mindig csodálkozom, mert amilyen magas szinten áll a tudomány, olyan mélységben is van az ipar. És egyszerűen nem tudom megérteni, hogy milyen, tehát hogy mennyi eredménynek kell napvilágra kerülnie a kóláról például, hogy végre azt mondhassuk, hogy nem hozzuk be az országba. Tehát mennyi betegségnek kell kialakulni, a fogágybetegségnek, gyomorbajnak, hogy meddig lehet egy terméknek nagyobb joga, mint a fogyasztónak. Ezt egyszerűen nem tudom megérteni, és én mindaddig, megmondom őszintén, nem tudok hitelesen tekinteni egyetlen vezetőre sem az országomban, amíg megtűrnek ilyeneket. Hozzá kell tennem zárójelben, nyilván, mondom, ezen sem csodálkoznak, a parlamentben ülő kedves képviselőink egyike, másika, óvatosan fogalmazok, és ezzel még mindent nem is mondtam el, élelmiszeripari háttérrel rendelkezik, hiszen ebbe fekteti egy politikus a pénzért, mert az élelmiszer folyamatosan termeli a pénzt, folyamatosan fogyasztják, és olyan kapcsolatrendszer van Magyarországon, hogy vezetőink, akik nem szoktam politizálni, nem kevés fizetésből élnek, mellesleg háttérben ilyen és ehhez hasonló termékekből keresik meg a kenyérre valót, ha szabad így mondani, és persze nem ők, hanem általuk kinevezett vezetők. A lényeg, hogy ezért mindig vannak kiskapuk ebben a rendszerben. Vörös húsok, erősen irritáló, illetve a magas vér- és zsírtartalmú ételek gyomor, betegséget, bántalmakat, gyulladásokat válthatnak ki. A sertés hús lábszár fekélyt is okozhat. Ugye a liget szépe olajról az elmúlt hónapokban megtudtuk és tapasztaltuk. Tehát láttam olyan lábszár fekélyt begyógyulva, de nagyon gyorsan begyógyulva, ami liget szépe olaj külső és belső használatától alakult ki. Tehát bizonyos olajok erőteljesen a lábszár, a láb ereit védik. Aki szeretne vigyázni a láb viszereire, esetleg aranyere van, tehát szintén altestről beszélek, a liget szépe olaj, ami nem egy élvezetes olaj, nem egy jó ízű, ha valaki beszerzi, szívesen hozzunk mi is, vagy hozatunk, hiszen a kedves Faddi Szolió cég, Faddon gyárt ilyet, nem olcsó, tehát 2000 forint körül elképesztő nehéz préselni, és ugye mondjuk egy 2 deciliter liget szépe olajat ugye előállítani, tehát ezek drága dolgok, de nagyon kevés kell belőlem, és nagyon gyorsan helyreállítja a láb artériáit és vénáit. Cukorbetegek számára a liget szépe olaj egy nagyon hasznos dolog, a lenna olajjal keverve. Megyek vissza, illetve visszatérek az ábrához. Amikor gyomorvédelem, gyomor és szájüregvédő diétáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy inger szegény étrend, ez eddig közhely volt. Mi az, hogy inger szegény? Lényegében nem túl fűszeres, nem túl csípős, nem túl forró, általában nyugtató típusú, ahogy mondtam, pépes jellegű krumplis ételeket szoktunk javasolni, és kímélő, tehát zsiradék, szegény formákról beszélünk, nem túl sok korpával. Mert a korpa, a durva rostok nem túl előnyösek, a búzarostjáról beszélek, a búzakorpáról, a zabrost, tehát a zabkorpa és a darált lendmag elképesztően jól belefér egy kímélő, nyelőcső és gyomorvédő diétába. Ha netán valakinek szájüregi, nyelőcső problémái, refluxa van, folyékony, pépes ételek készítése, ez aktív, tehát olyan időszakban, amikor ez éppen fellángol, főzelékfélék, gyümölcs és zöldségfélék, tehát kelkáposzta, burgonya, rostszegény gabonafélék dara, kukorica dara, rendkívül hasznos, egy nagyon pici zappelyhet bele lehet főzni, rendkívül előnyös lesz, ha a zappelyhelyben lévő nyákszerű pektines anyag, és egy kis darált lenmagot is belefőzve, nagyon kímélő, tehát még egyszer kukoricadarát egy kis zappehelyre, vagy zappehely liszttel, és egy kis darált lenmaggal, mondjuk egy személyre egy nagy tejáskanálnyi lenmag dara, és egy, mit mondjak, egy csapott evőkanálnyi zappehely liszttel, tehát egy személyre így, ilyen módon dolgozunk. Fekélyes nyelvgyulladás nem gyakori, de ha mégis, megelőzésére savanyú káposztaleve. Olyan mennyiségű U-vitamin tartalmaz, ugye az U-vitamin egy kevéssé publikált vitamin. Én annak idején, amikor dolgoztam a Reana finombegyszergyárban, akkor U-vitaminoztuk a sertés tápokat. Miért? Ugye, mert a fehérje tápok azok fekélyt okoznak az állatoknál, főleg növényevő állatoknál. Nagyon erős fehérjéket kaptak, és ha az állatok bendője gyomra, sok savat termelt rá, és fekélyesedtek az állatok. A fekélyes gyomor és az ilyen bérrendszerű állat, az nem emészt jól, és nem szív fel, nem nő, és elhullik. Ezért ez veszteséget okozott az iparban, ezért U-vitaminozták a takarmányt, az U-vitamin nagyon gyorsan begyógyította a gyomorfekélyt. Lehet kapni U-vitamint is Budapesten például, szintén Herbaházat tudok mondani, 106-os út 18. U-vitamin 1500, 1800, 2000 forintba kerül egy kis dobozka U-vitamin, vigyázzunk már hízlal is egyben. Azáltal, hogy védi a gyomrot és a beleket, azáltal javítja a felszívódást. Olyan, mint a B-komplex. És egy pici hízást hoz létre, de hát óvatosan fogyasztjuk, de nyilván érzékeny gyomrulak időnként egy U-vitamin, egy B, tehát U, mint uborka. U-vitamin uborkában is van, nem kevés. Nyers paradicsomlében rengeteg van. De a paradicsom sűrítményben már nincs. Ezért a lecsó, ugye, az már gyomorirritáló. Enyhén vagy bél. De ha valaki nyers paradicsomot eszik, nyilván egy picit a héja nélkül mondjuk, akkor az arra nagyon kevesen panaszkodnak, hogy a nyers paradicsom is rossz lenne, mert abban egyrészt ott van a pektin, ez a zselés anyag a paradicsomban, másrészt pedig ott van az U-vitamin. Amikor az uborkát lesózzák és jól kinyomják a levét, mert mondan, hogy epebeteg az ember is, ugye hát, valóban csökkenthető egy pár irritáló anyag az uborkában, ami így ilyen módon epe problémákkal küzdődnek, de van egy gond ezzel, hogy az a lé, amit így elöntünk, az az U-vitaminnak a tárház. Hát az, ugye sajnos az sós is, hiszen lesóztuk, de igazán jól az uborkát, ezért nem ajánljuk annyira, ha csak nem valaki tényleg komoly epebeteg, vagy epekő gyanú és rohama lehet, stb. De általános esetben az uborkát nem sózzuk le, és nem facsarjuk ki a levét, hanem egészében esszük meg, nagyon jól védi a gyomrot, az uborka nagyon alaposan megrágva. Egyébként a citromban is nagyon nagy mennyiségű U-vitamin van, grapefruitban, illetve a citrusfélékben, ezért a citrom levét annyira nem ellenjavaljuk egy gyomor probléma esetén, csak mértékkel óvatosan nyers citrom levét óvatosan lehet fogyasztani, mert védőhatású, kivéve akut, illetve heveny, tehát amikor vérzőfekély, stb., akkor nyilván se paradicsom, se nyers paradicsom, se citrom, megelőzésre viszont használható, illetve reszelt almának a pépje. Azt mondja a dietetika, hogy az almának a levét elöntjük, illetve átadjuk a kedves párunknak, és az alma reszeléknek a pépjét szájban tartjuk, nem nyeljük le azonnal. Fantasztikus vitamin és szerves savak összehúzzák a nyálkahártyát, és pektin forrás pufferol. Almareszelék pépjét szájban tartva, egészséges embernél is, nem kell azért órákig persze, védhető a szájnyák, a hártya, nagyon egészséges dolog, szájhigiénia is javítható, és sokkal kevesebb lesz a szájfertőzés, szájban lévő esetleg herpes, szimplex vírus okozta elváltozás, stb. Tehát védhető a szájnyák, a hártya, ilyen módon is. akinek száj nyelőcső problémái vannak, szinte mindig B-vitaminokat kell enni, legalábbis nem mindig, de amikor ilyen problémája van utána, hiszen B-vitamin és folsav hiánya alakul, vagy niacin hiánya alakul ki. Sörélesztő pehely, búzacsíra, tehát száraz búzacsíra adása nagyon jelentős B-vitamin bevitelt tesz lehetővé. Akinek heveny hurutos nyelőcső gyulladása van, egy-két napig tart a táplálék megvonása. Nem jó hír, de muszáj, ahol tehát komoly. Ez is ritkaság, majd később szép lassan a kásaféléket, a zöldségpürét, a burgonyapürét és a rizspudingot is beszokták vezetni, almareszelék pépjével adva, nagyon előnyös a nyelőcső és a gyomor problémákra. Akinek tehát berobban valami gyomor probléma, rögtön krumplit érdemes főzni, és ilyen módon vagy egy köles pudingot, tehát kölest főzünk 3-3,5-szeres vízben, és turmixoljuk, és ilyen módon egy köles pudingot hozunk létre, amit elfogyasztva lugosító védőhatás érhető el. Akinek refluxa van, tehát gyomor nyelőcső reflux, hányinger, émeg és étvágytalanság, erről beszéltem, felfúvódás, étkezés után a gyomorfájdalom alakulhat ki. Ugye följön a sav. Kevesebb étkezés javasolunk egyszerre, nem túl sokat, mert a sav ugye akkor nehezebben jön fel, hogyha kevesebbet eszünk. És néhány javaslat a reflux betegeknek, akik sok tejet fogyasztanak, a tej, illetve a tej allergiások, úgy nevezik, hogy silent, néma allergia. A néma tejallergiások nem lesznek rosszul a tejtől, még csak hasznanésük sem lesz a tejtől, refluxosak lesznek, vagy lehetnek. Mert a tej rátermeli a savat, és a sav visszajön. Akiknél gyermekkorban volt tejallergia, de úgy mondjuk, hogy kinőtték, ugye? 3 és 6 éves kor között kinőhető a tejallergia, a szakma innentől kezdve nem foglalkozik az emberrel. Tehát kinőtte a gyermek a tejallergiát, vagy tejérzékenységet, utána a gyereknél óvatosan vissza lehet adni a tejet, mondják, és kész, le is van zárva ez a kérdés. De az allergológia pontosan tudja, és le is írják a szakkönyvek, hogy a gyermekkorban kinőtt tejallergia felnőttkori visszatérő ekcémát, pollenérzékenységet, esetenként gyomorsavasodást idéz elő, és ezt már érdekes módon nem nagyon publikálják, nem mondják el. A szakmában az allergia könyvekben, részleteiben is ez benne van, de valamilyen szinten tilos erről beszélni, vagy nem ildomos, nekünk sem nagyon engedik, de el kell mondani, hogy a gyerekeknek jelentős része tejallergiás, kinövi, és vissza fog térni egy parlagfű, egy üröm, fekete üröm, egy pollenérzékenységbe, mert a szervezet soha nem felejt, csak, hála jó Istennek, 6 éves és 16-18 éves kor között az emberi szervezet valamilyen okból rendkívül jó öngyógyuló képességgel rendelkezik, majd 18-20 éves kortól kezdve, fiatal felnőtt kortól kezdve megindul a lejtő a szervezet, és visszatérnek a régi problémák, csak más társításban, más formában. Állati fehérjék, hús, tojás csökkentése fontos, ezt a szakma is mondja már, ecet, mustár, csípős fűszerek, bors, erős paprika, kerülendők, torma, túl sok hagyma, héjas és csípős ételek kerülések iktatása hasznos a refluxbetegnek. Friss kenyér helyett ugye a szárított másnapos kenyér, a friss kenyér szinte mindig káros a refluxbetegnek, szinte el kell hagyni teljesen, mert nagyon problémákat okozhat, és a búzakorpát nem annyira használjuk, inkább a zabkorpát használjuk, és a darált lenmagot, valamint az almarostot. Mivel élelmiszer vagy termékfejlesztéssel is valamennyire foglalkozom, gyűjtögetjük az almarostot magunk körül. Tudják, hogy az alma prés üzemekben mennyi almarost képződik. Csak ez nem piacképes ebben a formában, mert piszkos, mert homokos, meg egyebek. Tehát nem könnyű az almarostot fogyasztható formára hozni. Máskülönben Németország veszi meg szinte az összes almarostot Magyarországon, és nagyon szép, tiszta és nagyon drága fogyókúrás italokat, készítményeket gyártanak belőle, ami majd visszatér ide valamilyen szép márka néven. Érdekes, hogy Magyarország így eljár dolgaival. Mikor, ha minden ember napi egy kanálnyi almarostot enne, kenyérbe adva étkezés közben, az almarost az egyik legdiétásabb rost. Tehát zselésedik, védi a beleket, a diónak a rostja, tök magrost, napraforgó, mogyorónak a rostja is, nagyon hasonló diétás védőhatású rost. Tehát hoztam is magammal, mert sikerült csomagoltatnunk egy cégnél almarostot, csak ez még nem teljes almarost, de már van benne, mert alma pektin van benne, de én abban az almarostban hiszek igazán, amiben benne van az alma magháza is, és a magja. Az nagyon drága, 2000 forintba kerül az üzletekben, egy 350-400 gram, nem olcsó. Jelenleg negyed kilót tudtunk hozni, talán 700 forint körüli értéken. Ez tehát az almát majdnem teljesen kivéve a magházát tartalmazza. Alma pektin, tesszük hozzá a kenyértésztához, tesszük hozzá a kássákhoz, és védjük vele a gyomrot és a bérrendszert. Tehát nem durva rostokat tartalmaz a gyümölcs, az alma, szilvalekvár is rendkívül jó diétás rostokat tartalmaz. Zab, köles, pépesítve. Párolt zöldség ajánlott inkább, mint a nyers, egy refluxbetegség esetén. Az egyszeri nagy étkezéseket elkerüljük, lefekvés előtt legalább 2, inkább 3-4 órával nem étkezünk már, és a refluxbetegségre, a nyelőcső felmaródásra az egyik legrosszabb étel a csokoládé. Sajnos a vöröshagyma is irritálhatja a fokhagyma, ezért pároljuk a fokhagymát. Tehát egészben néhány percig fedő alatt pároljuk, úgy fogyasztjuk el, szinte nem okoz semmilyen panaszt a refluxos betegnek, de az allicin jó része még benne marad a fokhagymában, hagymában is, tehát így fogyasztjuk. Alkoholt nem, ugye ez egyértelmű. Túl sok fehérje nem jó, de valamennyi fehérjét, tofut, tökmagot, dióféléket fogyasztunk, ezek pufferolják ezt a rendszert. Hoztam magammal tökmag lisztet, ez nem darált tökmag, hanem tökmag liszt. Annak az a jellegzetessége, hogy a tökmagból, zsíros tökmagból eltávolítják a zsíradékot, 30%-ot, marad egy 10% bennem, zsírszegény tökmagliszt, ez egy funkcionális termék, 55% fehérjével, ez egy elképesztő foszfor, magnézium, cink, réz, kalcium tartalmú, a szezámliszt tartalmazza igazából a kalcium döntő részét, ezért kevertettük, tehát női, úgynevezett női formulát hoztunk létre, ez azt jelenti, hogy 70% szezámliszthez, 20% tökmaglisztet és 10% lentmaglisztet, mindegyik zsírszegény, kevertetve egy nagyon jól felszívódó kálcium-foszfor komplexet hozunk létre, és hiszem azt, hogy ez egy nagyon jól felszívódó. A normál szezámokban is sok a kálcium, azt gondolom tudják, a szezámlisztben másfélszer annyi kálcium van, mint a zsíros szezámokban, ráadásul a zsíradék nem okoz elszappanosodást, kenődést a bélben. A zsírszegény szezámmagliszt sokkal nyugodtabban, békésebben halad, fölveszi a vizet, fölszívódik a kalcium. Ráadásul a bélflóra nagyon szereti az ilyen maglisztekeket, ami megmarad belőle, az arra, hogy ráülnek, és szaporodnak rajta, és egy csomó jó anyagot termelnek, ami szintén fel tud szívódni, ezért ionizálja a szezámmag kalciumját a bélflóra. Ezt most nem folytatnám, mert ez messzire vezet, ez már termékfejlesztési elmélet. Csak jelzem, hogy ilyen típusú termékeket, funkcionális termékeket hoztam magammal. Aki szeretne ezügyben kérdezni, szívesen válaszolok, csak nem szeretném ezzel elhúzni az időt. Hogy aki refluxbeteg, az délben, illetve evés után nem aludhat, vagy halszik, akkor csak fejpárnával és nem feküdhet le vízszintesbe, mert az nagyon káros már a gyomor szájra nézve. A szűk ruházat, a túl sok paradicsom, a kávé, szénsavas, ásványvíz és italok is károsak. Azok számára, akik reflux betegséggel küzdködnek, aki gyomorhurúttal küzdködik, ott egy napig nem szokták javasolni a táplálkozást, csak a folyadékpótlást, majd rizs, tehát itt fehér rizs sajnos, fehér rizs egy pici darált lentmaggal, ugye, hogy rost is legyen benne, rizsnyák, burgonyapüré, zöldségleves, pirított, tehát kétszer sült, esetleg zabkex. Harmadik, ez a második nap, harmadik naptól egy intenzív, szinte hányingerrel is együtt erre a gyomorhurútos tünet esetén, harmadik naptól alma étrend, reszelt alma pépjét fogyasztva, szépen egy kis pirítóssal a beteg helyre fog állni, főzelékfélék, zsírfűszer és rostszegény étrend, tehát ez igazából egy bázis diéta, tehát még egyszer burgonya, rizs és könnyű zöldségfélék párolva és turmixolva. Amikor valakinek sok a gyomorsava, ne fogyasszon sülteket, az termelteti a gyomorsavat. Tehát a sült, olajban sült, sütőben sült termékek, füstölt, pácolt húskészítmény, sonkafélék, szalámifélék, kolbászfélék, csípősek főleg, nagyon agresszívek a gyomorra. Sokszor az ilyen magyaros táplálkozás, vidéken az emberek, de Magyarország városaiban is, ugye, hogy egy kis alkoholos ital, most nem sorolom tovább ezt a részét, füstölt, pácolt hús készít, mint fehér kenyér, ugye? Tehát kolbász, magyarul szalonna, kolbászsonka kenyérrel, és valamilyen ital, esetleg cukros ital, vagy más, vagy kólafélék, félelmetes rombolást végez a nyelőcsében és a gyomorban, és a szakma megengedi a lágytojást, és a tejszint mértékkel használva ez védi a gyomrot. Állati termékek közül, tehát nem a tojás rántotta olajjal készítve, az nem jó a gyomor problémával küzdőknek. Lágytojás, tejszín nem egybe, hanem külön-külön. Kétszer sült burgonya, dió, mogyoró és mandula savcsökkentő. Tehát gyomorsav felszívó, savcsökkentő élelmiszer. Pár szem dió alaposan megrágva, tessenek kipróbálni, pufferolja a savat, nem termelteti, hanem lefogja a gyomorsavat. Akinek sav hiánya van, paradicsom vagy paradicsomlé, gyümölcslevek, narancs, citrusfélék, citrom adása étkezés előtt, illetve közben is hasznos lehet. Gyomorsav alulműködés esetén, vagy alultermelés esetén. Akinek gyomorsav hiánya van, az sem ehet forró, fűszeres, jeges ételt és italt, sem fekete kávét nem javasolnak neki, teje, alkohol. Egyébként az éjgyomorra fogyasztott fekete kávé etekőképző hatású. Ezt talán hallották már valahol. Ez szinte egyértelműen, mert koleszterin termelést indít el az epehólyagban egyértelműen az éjgyomorra megívott fekete kávé. Ezért, aki felkel és éjgyomorra nem eszik semmit, hanem rögtön kávézik, vagy teljes kávét iszik, annak ilyen szempontból nem merek sok jót ígérni. Szemben egy könnyű citromos vízzel. A citrusfélék úgynevezett aromás gyümölcsök, amelyek egy nagyon kíméletes epe összehúzó és koleszterin szint csökkentő hatás révén tisztítják az epét. És szinte teljesen egy reggel elfogyasztott, nem limonádi, mert az ugye cukros vagy mézes, hanem citromos víz, langyos víz, teljesen kitisztítja az éjszaka besűrűsödött úgynevezett hólyagepét, és cserébe az epét megtölti a májepe, az epe hólyagot megtölti a májepe, ami egy hígan folyó epe, és nincs esély, hogy aznap kőképződés induljon el. Tehát így reggelente szoktunk élni, nem kell minden nap, de időnként egy ilyen epe tisztítással. A grapefruit, a citrom, a narancs ilyen típusú aromás gyümölcsnek számít. Nyilván egy epe kőhajtás az egy intenzívebb grapefruitos olívaolajas kúrával megtörténhet, így próbáljuk az epét tisztítani. Akinek fekélye van, folyékony pépes ételt fogyaszt, burgonyát, burgonyapelyhet használ, puffasztott kölesgolyóval is él, nagyon szépen felszívja, talán már láttak ilyet, ez a puffasztott abonát, kölesgolyó, gabonadarák, tehát kukoricadaram, buszadaram, ebből készített tejbegríz, nyilván nem tehén tejjel készítjük, hanem növényi tejjel készítjük. A káposzta hagyma sültek kerülése óvatos, tanács, a sültek igen, hagymákat pároljuk, a káposzta érdekes dolog, kiderült, hogy a káposzta védi a gyomrot, de nagyon rostos. A káposztának a levét szokta a fekélybeteg fogyasztani. Ez azt jelenti, hogy egy nagy káposzta levelet a számba veszek, és rágom, mintha rágóznék vele. Nyilván az lenne jó, hogyha valaki egy lényerűen átengedne két fej káposztát, és akkor lenne abból káposzta lé, de nem mindenki tudja ezt megtenni, ezért sokáig rágjuk a káposzta levelét, abból kioldjuk ugye az U-vitamin, nem is keveset, azt lenyeljük, és aztán kiköpjük a káposzta rostját, mert az már irritáló lehet a gyomorra nézve. Így védjük a gyomrot. Ez egy nagyon koncentrált gyomorvédelmet tesz lehetővé, persze egy kis lugos vízzel, ásványvízzel együtt szénsavmentes. Ez védi a gyomrot és a fekét. A káposzta ilyen típusú U-vitaminban gazdag levet gyorsan fogja gyógyítani. Én azt hiszem, hogy elértem az anyag végére. Nem foglalkozom anorexiával, bulimiával, ez egy külön világ, és nem csak táplálkozási, hanem stressz és viselkedési és önértékelési probléma is állhat mögötte. Fiatalabbakat jobban érint. Aztán van az ortorexia, amikor valaki annyira figyel az egészségére, hogy már nem mer semmit sem enni. Szóval erre is kell figyelni, és én már ezzel tehát nem foglalkoznék. Vissza is lépek, ez már egy későbbi anyagrészhez tartozik. Szeretném a kedves hallgatóknak hirdetni, hogy lesznek táboraink, és a táborainkról egy pici kis leírás, tehát itt megtalálható ezen a kis papíron. Lesz életmód táborunk is. Ha valaki szeretne jönni, érdemes minél hamarabb jelentkezni. Mi igyekszünk ott lenni, én is, és 10 napos lesz a tábor, valaki szeretne hegyek között felszálló harmadban reggelizni, illetve sétálni, reggeli futást szervezünk, tornát, kirándulásokat, előadásokat, a beszélgetéseket, főző tanfolyamot és stresszkezelő kurzus. Nagyon úgy gondolom hangulatos lesz ez a kis táborocska. Ez június, július végén, augusztus elején lesz. Ne felejtkezzenek el arról, kérem, hogy élő ételek előadás lesz április 17-én. Szabatila kollégám fogja majd tartani. 3 hét múlva, igen. A kiírt, illetve a korábban is azt hiszem bejáratott program szerint most rögtön nem térnénk rá a kérdésekre, válaszokra. Én persze nem rohanok, itt leszek még később is, hanem azt hiszem, hogy egy másik kis közjáték indul el, egy kis kóstoló. Ha van kedvük, akkor maradjanak, írjuk, és kóstolják meg az ételeket. Én akkor vissza is adnám a szót, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.